Kegyelem néktek és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az 589-es számú énekünket. 589-es számú énekünk a régi énekes könyvben a 393-as számú, és így kezdődik, ne csüggedj el, kicsiny sereg. Ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön, bár elpusztításodra tör, gond kételkedés mit gyötör, nem lesz ez így örökkön. Bízzál ügyed az Istené, népét ő el nem ejteni, ő áll majd bosszút érted, ő állít Gedeont melléd, általa harcodban megvéd, szent igéjét és téged. Kedves testvérek, a helyüket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseinket. Mély együttérzéssel hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Szászi Béla, 82 éves, Kovács Sándor József, 85 éves, Olgács György, 70 éves, és Olá Andrásné, Kékesi Angyalka, 57 évesen elhunyt testvéreinktől. Szentlélek vigasztalását kérjük minden gyászoló családba. Az egyházi 1% adó mellett adunk másik százalékát alapítványunk számára idén is felajánlhatjuk. A kitöltéshez szükséges adószámban segítünk mi a hivatalban, vagy itt az iratterjesztésnél is akár. Virág vasárnap lesz már fél éve, hogy használatba vettük a zsinat által kiadott új református énekeskönyvet. 2021. október 10-e óta folyamatosan kapható ez az énekeskönyv az iratterjesztésünkben. 2500 forintos bevezető áron. Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint mindenki szerezze be, hogy egységesen tudjunk az Isten tiszteleteken énekelni. Húsvétig még kirakjuk és bemondjuk a régi számokat is. A testvérek szíves megértését és türelmét kérjük az átmeneti nehézségek miatt. És ezen felül hirdetem az iratterjesztésünket és az ott kapható kiadványokat is, testvérek figyelmébe ajánlom. Vannak különböző gyermekkönyvek, elmúlt héten volt a házasság hete, házassággal kapcsolatos könyvek is most vannak újak, és érkeztek új képeslapok is születésnapra, névnapra, konfirmációra meghívó is található itt, tehát ezeket is ajánlom a testvérek figyelmébe. És biztosan valamennyien értesültünk róla, hogy Ukrajna és Oroszország között a háború elkezdődött, és ebben az időszakban is kérjük a testvéreknek a hogy indítsa Isten a szívüket adakozásra, segítségre, ezt többféleképpen is megtehetjük. A Magyar Református Szeretett Szolgálatnak is adományozhatunk erre a célra összegeket, illetve az Ökumenikus Segélyszervezetnek is, ezeket az számlaszámokat, ahova lehet utalni az összegeket, ezt az interneten megkereshetjük, illetve van két telefonszám is, amit hívhatunk, és ezzel 500 forinttal hívásonként tudjuk támogatni a kárpátaljai menekülteket, az ők ellátásukat, segítségüket. Ennek az összefogásnak az a neve, hogy Híd Kárpátaljáért, és két szám van, a 1353-as és a 1357-es, az pedig az Ökumenikus Segélyszervezetnek a száma. És a 777 nevű oldal, ez egy keresztény weboldal, az ők szerkesztőségük pedig arra hív minden testvért, hogy minden este 8 órakor éppen ott, ahol van, egy közös imádságra hív mindenkit, hogy ilyenkor foglaljuk imádságba a háborús helyzetet, a kárpátaljai menekülteket is, azt, hogy Isten adjon békességet ebben az időszakban. Tehát hordozzuk imádságban most ezt a nehéz háborús körülményt is. És egy lelkész kollégánk is van, őt Ferenci Zoltánnak hívják, és ő pedig a Facebook oldalán kitette egy bejegyzést, amelyben elmondja, hogy ő az autójával el fog menni Ukrajnába, és neki is lehet adni adományokat, illetve természetbeni adományokat is, WC-papírt, élelmet, fel van ott sorolva a bejegyzésben, hogy miket, és akár ez úton is tudjuk támogatni ezt a nehéz helyzetet. Folytassuk ének szóval Isten tiszteletünket. Az 591-es számú éneket énekeljük, valamennyi versével. Ez a régi énekeskönyvben a 390-es számú ének. Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha ő verünk ki ellenünk, az Úr a mi oltalunk. Most is üldöz még, nagy a serege, csalárdság fegyvere, nincs ilyen több a földön. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten ígéjét Lukács evangéliumának 13. részéből, az első 5 verset. Voltak ott, abban az időben néhányan, akik hírt hoztak neki azokról, a galileaiakról, akiknek vérét Pilátus áldozatuk vérével elegyítette. Ő ezt felelte nekik. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Azt mondom nektek, hogy semmiképpen, sőt inkább, ha meg nem tértek, ti is minnyájan ugyanígy elvesztek. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, bűnösebb volt Jeruzsálem minden lakójánál? Azt mondom nektek, hogy semmiképpen sem. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, minnyájan hasonlóképpen elvesztek. Eddig Istenünk ígéje, testvéreim, gyertek fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Urunk, Istenünk, minden rossz, minden csapás, minden hullám között neked adunk hálát először is mindenért. Mindenért, amivel elhalmozol bennünket, az egészségünkért, családunkért, barátainkért. Köszönjük, Urunk, hogy ránk vigyázol, köszönjük, hogy a te kezedben tartasz bennünket, és ott tudjuk, hogy semmilyen bántódás nem érhet minket. Köszönjük neked azt a sok-sok mindent, amellyel megajándékozol bennünket a gyülekezeti közösségben is, a szolgáló testvéreknek a munkáját, az ifjúság szolgálatát, az ifiben is, a zenében is, az asszonykört is, és még lehetne sorolni, hogy milyen sok mindenért adhatunk neked hálát, mert tudjuk azt is, hogy közben milyen rossz dolgok történnek a világban, itt van a vírus is, amiatt is nagyon sokan szenvednek, ráadásul most kitört ez a háború is. Te látod ezeket a helyzeteket, Urunk, és eléd visszük őket. És te hozzád könyörgünk azért, hogy te add meg a békességet. Te rendezd el olyan módon, amit mi még nem is tudunk elképzelni sem. Kérünk téged, Urunk, hogy ebben a helyzetben áld meg a Kárpátalján élő magyar testvéreinket is, akik most még nehezebb helyzetben vannak, mint eddig. Áld meg mindegyik összes menekültet is, akik most a háború elől menekülnek az országukból. Te adj nekik segítséget, te add meg azt, hogy az a sok segítség, sok jó szándék eljusson hozzájuk, és hogy megőrizze őket, és hogy ebben fel tudják ismerni a te gondviselésedet is. Köszönjük, hogy olyan sok szívet indítasz meg a segítségre is. Indíts meg még többet, és segíts a rászorulókon, mert nagyon sokan vannak, nem csak most, hanem ezelőtt is. Kérünk téged gyülekezetünk tagjaiért is. Gyülekezetünkben is sokan jöttek Kárpátaljáról, és lehet, hogy sokan élnek kint rokonok, vagy ismerősök, vagy jó barátok is. Te legyél mindenkivel, te vigyázz ránk, te a gyógyulást a betegeknek, akik betegen fekszenek, vagy szenvednek a koronavírus szövődményeitől. És, Urunk, olyan sok temetés is volt, te áld meg a gyászoló családokat, te adj a szívükbe vigasztalást. Kérünk téged a te szent lelked megvilágosító erejéért, add, hogy igéd a szívünkben gyökeret verhessen és gyümölcsöt teremhessen. Amen. Ige hirdetés előtt énekeljük a 627-es számú énekünk első versét az új énekeskönyvben. Ez a barna énekeskönyvben a 648-as számú ének. Ennek az első versét énekeljük, mennyben fenn a trónusnál. Tehát 627-es. Mennyben fenn a trónusnál, a Krisztus értem közben jár, nagy főpap égi keze sem, örökre biztos védelmem.
Markába véste nevemet, szívébe írta, nem feled, örökké ő lesz pártfogóm. Elnémul minden vádolóm, elnémul minden vádolóm.
Istenünk igéjét olvasom, amely a közvetlen folytatása a lekciónknak, Lukács evangéliumának 13. részéből, a 6. verstől a 9. versig. És ezt a példázatot mondta Jézus. Egy embernek volt egy fügefája, a szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek. Íme, 3. éve már, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, és nem találok. Vágd ki azért, miért is foglalná a földet hiába? Az pedig így válaszolt. Uram, hagyj békét neki még ebben az évben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom. Hát, ha terem jövőre, ha mégsem, akkor majd kivágod. Amen. Gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, lekciónkban felolvasott ige szakaszunk kapcsán olyan kép lebeghetett talán a szemünk előtt, mintha egy bibliai híradót hallgattunk volna. Egy olyan híradót, ahol ott van a bemondó, a papírokat rendezgetve, és sorolja a borzalmas eseményeket, amelyek történtek abban az időben. Például, hogy ugye amivel kezdte ez a tanítvány Jézusnak a hírt, amikor vitte. Az elmúlt héten Pilátus lemészároltatott Galileából jövő zarándokokat. Vagy a másik szörnyű hír is hangzott, hogy ezt is mint egy híradós eseményt el lehet képzelni, hogy Siloámban ledőlt egy torony, maga alá temetett 18 embert, romok között még keresik a túlélőket. És még lehetne ilyeneket mondani. És ilyen hírekkel sajnos nem csak mostanság, hanem szinte minden nap találkozunk, hogyha a híradót nézzük, vagy a híreket böngészszük az interneten. Történnek folyamatosan autóbalesetek, többen elhújnak hatalmas nagy viharokban, forgószélben, cunamikban. És ami ugye nagyon aktuális, a koronavírus is sorra szedi az áldozatait, és mindezek tetejébe pedig hallunk erről a mostani kialakult háborús helyzetről is. És amikor ilyen borzalmakról hallunk a hírekben, ugyanaz történik velünk, mint ezekkel a tanítványokkal is, akik Jézust megkeresték. Összeszorul a szívünk, és talán megfogalmazódik benne a kérdés, hogy Isten miért engedheti meg ezeket a borzalmas történéseket? Hogyha nem is nekünk, akkor valószínűleg halljuk ismerőseinktől is. Tehát Jézushoz is így mentek ezek az emberek ezzel a borzalmas hírrel. A hír pedig úgy hangzott, hogy Pilátus, Rómából kihelyezett római helytartó, aki a úgymond ilyen uralkodója volt, aki felügyelte Izraelt abban az időben, ő kivégeztetett Galileából érkező zarándokokat, akik éppen Jeruzsálembe jöttek húsvét ünnepére. És hogy miért volt ez annyira borzalmas, miért hökkentek meg rajta ezek az emberek, ugye ez az akkori római politikai helyzetet mutatja be nekünk. Mert ugye mondtam, hogy húsvétre igyekeztek ezek a zarándokok. És azt is mondtam, ugye, hogy a rómaiak ekkor már megszállták Izraelt, már adós, vazallus állam volt Izrael a rómaiak felé. Viszont ez az adózás ellen nagyon sokan lázadtak. És elsősorban a galileaiak voltak azok, akik ilyen lázadásokat szítottak. És Pilátus ezért akart fegyelmet gyakorolni, hogy még mielőtt a húsvét ünnepe megkezdődne, mert az közeledett, talán egy nagyobb lázadást akart ezzel elfolytani, egy ilyen borzalmas példastatuálással, hogy kivégezte ezeket a galileai embereket. Tehát ez is egy ilyen borzalmas esemény volt. És azért is érződik, hogy az akkori embereket is megrázta ez az esemény, mert ugye az egy túlzás benne, hogy az áldozatuk vérével elegyítette az ők vérüket. A lényeg az volt, hogy nem tudták, hogy ez hogy történhet meg Izraellel, hogy történhet meg a kiválasztott néppel ilyen, hogy egy egyszerű népcsoport, akik csak áldozatot akarnak bemutatni Jeruzsálemben, őket kivégzik. És Jézus érdekesen reagált erre a hírre. Nem kezdte el azt kutatni, hogy vajon miért engedte meg Isten, vajon hogy történhetett ez Izraellel, hanem egy másik, ugyanilyen borzalmas eseményt idézett fel számukra. Ő azt hozta példának, amikor a Siloám nevű városban egy torony rádölt 18 emberre, és ők abban a pillanatban szörnyet is haltak. És ebben az esetben is, és az előző esetben is valószínűleg kérdően álltak az emberek, hogy hát hogy történhetett ez a szörnyűség. És mivel ókori emberekről van szó, ők tovább is gondolták, hogy hogyan történhetett ez a szörnyűség. Mellé gondolták azt, hogy valószínűleg valamilyen hatalmas nagy bűnt követtek el. Vagy ők, vagy valamilyen felmenőjük. Jézus hát nem állt lemagyarázkodni, hogy hogyan történhetett mindez, hanem arra világított rá, ezt így olvassuk, hogy azok az emberek nem voltak bűnösebbek a többi embernél. Jézus nagyon jól tudta a gondolatot az embereknek a szívében. Tudta, hogy nem csak az akkori vallási vezetők, hanem a nép körében is megtalálható volt ez, hogy ha valakivel valamilyen borzalmas dolog történik, valamilyen csapás éri a családját, beteg gyermek születik, ő maga rokkan le, vagy megbetegszik, vagy haláleset történik a családban, hogy ez valami bűnnek az oka. Hogy Isten így, úgymond rájuk nehezítette a kezét, így veri őket. És Jézus, amikor ezt mondja, ezzel nem azt mondja, hogy a saját bűneinknek ne lenne következménye. Mert az igaz, hogyha itt a földön vétünk, valamilyen rosszat teszünk, annak bizony saját hibánk miatt meg is van a következménye. Hanem arra akart ő rávilágítani, hogy nem azért történtek ezek a szörnyű események, mert bűnösebbek lettek volna akár a siloámi áldozatok, akár ezek a galileaiak, akik mentek Jeruzsálem felé, akiket Pilátus kivégeztetett. Jézusnak ez a megállapítása azért fontos, mert ránk is jellemző ez a tulajdonság, ez az ítélkezés. Láttam is egy cikket, amikor kitört még a koronavírus, hogy egy japán luxus szállodahajón az ott dolgozó magyar munkások megbetegedtek koronavírussal, talán el is hunytak. És a hozzászólások alatta, ugye a cikk alatt egyből azok voltak, hogy hát mit kerestek ott? Kellett nekik oda menni. Miért mentek ki egyáltalán Japánba, külföldön is dolgozhattak volna? És milyen érdekes tényleg, amikor ilyen esetekkel találkozunk, amikor valakivel valamilyen tragédia történik, akkor sokszor a felelős embernek a bűnösségét, azt, hogy ő rosszat követett el, azt próbáljuk keresni. Amikor azon gondolkozunk, hogy vajon miért történt ez vele. Ilyen például, hogy miért pont az a sötét sikátor fele sétált, ráadásul miért pont este az az ember, akit megtámadtak? Vagy miért ivott olyan sok alkoholt azon az ünnepségen, hogyha tudja jól magáról, hogy nem bírja az alkoholt? Az ő hibája, hogy lebetegedett, hiszen túlzásba vitte a munkát, túl sokat dolgozott, pedig én mondtam neki, hogy ne dolgozzon túl sokat. És még lehetne sorolni ezeket. Mire jó az, hogy ilyenkor a felelősnek a bűnét akarjuk bebizonyítani, azt, hogy ez az áldozat a felelős azért, ami vele történt, az ő hibája. Ilyenkor saját magunkat próbáljuk nyugtatni. Ilyenkor a saját lelkünket simogatjuk azzal, hogy mi biztosan ebben a helyzetben nem ezt tettük volna. Be tudjuk bizonyítani magunknak, hogy mi biztonságban vagyunk, mert mi tökéletesebbnek érezzük magunkat másoknál ilyenkor. Pedig egyáltalán nem vagyunk jobbak. Nincs olyan, hogy bűntelen ember, és nincs olyan se, hogy valakivel azért történik valami, mert ő bűnösebb lenne, mint mondjuk én, vagy te testvérem. És Jézus szavai is erre akarnak bennünket indítani, amikor ezt mondta, ezt így olvassuk, hogy azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többinél, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem, sőt, azt mondom nektek, hogyha meg nem tértek, minnyájan hasonlóképpen fogtok elveszni. És ez egyben arra is, azt is üzeni nekünk ezzel Jézus, hogy attól még, mert mi minnyájan, akik itt vagyunk, Krisztus követői vagyunk, az nem egy életbiztosítás a földi életre nézve. Velünk keresztényekkel is történhetnek ilyen csapások. Történhetnek ilyen borzalmak. Sokszor akkor is kritizálják a keresztényeket, hogyha imádkoznak valamiért, és mégsem történik semmi. Hogyha most a háborút nézzük, akkor is, hogy van ez az imakör, mi értelme, hogyha minden nap mégis háború van. De Jézus azt üzeni nekünk ezáltal, hogy az ő követése ilyen nehéz út, tudnunk kell, hogy nem azt jelenti, hogy akkor velünk semmilyen rossz nem történhet. Ráadásul, amikor ilyen borzalmas eseteket látunk, mint amit az ige szakaszban is hallottunk, vagy a világban tapasztalunk meg, vagy akár ismerősi körünkben történik valamilyen szörnyű tragédia, arra kellene indítania bennünket, hogy a saját életünket vizsgáljuk meg alaposabban, és saját életünket forgassuk fel, saját életünkben keressünk valamit, valami, ami nem odavaló. És itt most gondolj bele, testvérem, hogy mi lenne akkor, hogyha most ebben a pillanatban kellene Isten színe előtt megállnod. Most hogyan számolnál el saját életeddel, az eltelt napokkal Isten előtt? Mit tudnál neki mondani? Tehát ez a legnagyobb figyelmeztetés, amelyre Jézus itt fel akarja hívni a figyelmet. És ez a figyelmeztetés arról szól, hogy nem a földi életet kell féltenünk, nem azért kell aggódnunk, hanem azért, hogy üdvössége lesz-e annak az életnek. Azért, mert ahogyan Jézus is mondta, a meg nem tért embernek nem lesz örök élete a halála után. Isten nélkül a semmi vár ránk. Nem úgy kell elképzelni ezt a poklot, ahogyan a rajzfilmek meg filmek elénk tárják, hogy a tüzes kemencében az ördögök ott piszkálnak a villával, vagy ilyesmi. Nem pont az benne a rossz, hogy ez az Istentől való teljes elszakadottságnak az állapota. Az, amikor azért szenved az embernek a lelke, mert nem létezik. És ez pont az örök életnek az ellentétje. Az örök szenvedés, az örök kárhozat. És erre próbálja itt figyelmeztetni a tanítványokat is Jézus, hogy ez sokkal fontosabb, mint az, hogy mások felett ítélkezzetek. És ez a görög ige, amit itt használ, az elveszni szóra Jézus, ez megtalálható a Biblia központi üzenetében is, a János 3.16-ban, amely így hangzik, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez is ugyanarról szól, hogy el ne vesszen. Itt a kárhozatról beszél Jézus, nem a biológiai vagy fizikai életünkről, és ettől szeretne bennünket megóvni. Ezért hívogat ma is olyan sok-sok embert, hogy megismerjék őt. Egyszer egy idősebb lelkésszel beszélgettem a temetésekkel kapcsolatban, és ő mesélte nekem, hogy az élete során, ő már nyugdíjas most, több ezer embert temetett már el. De egy kezén meg tudja számolni, hogy hányan voltak ezek közül, akik elérték legalább a 100 éves kort. De ugye előbb-utóbb őket is magához hívta a mindenható. És ezzel is ez a lelkész azt akarta nekem mondani, hogy ezek az emberek is keresztények voltak, és nem éltek örökké itt a Földön. Tehát, hogy nem a biológiai örök életről van szó, hanem Isten országában levő örök életről. És ez a lelkész ezt így jellemezte, hogy aki 100 éves koráig él, annak 100 darab éve van arra, hogy megtérjen, hogy megtalálhassa benne Jézust. Jézus is így fogalmazott az igében. Ezt is olvashatjuk az ige szakaszban, hogy ha meg nem tértek, elvesztek. Tehát erről beszél itt. Elvesztek akkor a semmibe. Ez az az elveszett állapot, amelyet maga Jézus élt át helyettünk. Ugye úrvacsorát fogunk ma venni, és ilyenkor elmondjuk az apostoli hitvallást, és ez ebben is megtalálható, hogy alászállt a poklokra, és innen támadt fel a halottaiból harmadnapra Jézus. Tehát ő átélte azt az állapotot, amelyet igazából mindannyiunknak át kéne élnünk, hiszen elszakadtunk Istentől, és ez alól senki nem kivétel. Jézus viszont a kereszten, amikor az áldozatot hozta értünk, ő elszenvedte ezt az elszakadottságot. Ő hordozta mi fájdalmaink, mi sebeinket, őt büntették meg helyettünk, de mégis a feltámadásával megszerezte számunkra az örök életet Isten országába. Olvastam egyszer egy történetet egy lelkészről, akinek a nevét ugyan nem tudom, viszont a történet számomra is meghökkentő volt, mert arról szólt, hogy egyszer ennek a lelkésznek a fia és az ő barátja elmentek csónakázni egy nagyobb víz tetejére. És amikor vihar tört ki, akkor ez a csónak felborult, és mindketten beleestek a vízbe, mentő mellény nélkül. Egyikük sem tudott természetesen úszni. És életveszélybe voltak. És amikor a lelkész ezt meglátta a partról, akkor beúszott, és először a fiának a barátját mentette meg, és utána ment csak a fiáért. És természetesen mindkét gyermek túlélte. Nem ezen van a hangsúly, hanem sokan megkérdezték tőle, hogy miért csinálta ezt, miért nem a fiát mentette ki először, hiszen ők azt csinálták volna. És ő azt mondta, hogy azért nem a fiáért ment először, mert a barátja az még nem ismeri Jézus Krisztust, ő még nem tért meg. Neki még nem lett volna üdvössége akkor, hogyha abban a pillanatban Isten magához szólítja, és így akarta őt megmenteni. Jézus is ugyanígy van velünk, elveszett emberekkel. Ugye ő maga is mondta, hogy ő azért jött, aki elveszett, hogy azokat megkeresse, megtalálja és megmentse. És Isten is az ő egy szülött fiát adta értünk, hiszen annyira szeretett bennünket, hogy ezáltal akarta megmenteni az életünket. Tehát Jézus először is tanítványoknak a figyelmét erre a veszélyre hívta fel. A legnagyobb veszélyre, az örök halálra, a kárhozatra. Utána pedig egy példázatot is hallottunk, és ezt akarta ezzel megerősíteni, ezt az üzenetet. Ez a példázat szólt a terméketlen fügefáról. Ezt is hallhattuk, és mivel példázatról van szó, ezért ezeket a példázatokat úgy kell tekinteni, hogy nem egy megtörtént eseményt dolgoz fel, hanem szemléltetni akar számunkra valamit. És itt is ugyan megnevesített szereplők valakit jelentenek. Ugye volt a gazda, ő tudjuk jól, hogy ő az Isten. Akkor volt ez a terméketlen fügefa, aki már 3 éve nem hozott termést, de ott volt a szőlősben. Ez jelképezi Izraelnek a népét, azt a népet, amely de hát már olyan sokszor figyelmeztetett Isten, hogy ne térjenek le a helyes útról, de ők mindig elfordulnak Istentől, és ezért terméketlen ez a fügefa. És ott van ez a vincellér is, aki azért könyörög az atyához, hogy ne vágják még ki ezt a terméketlen fügefát, ő majd körbekapálja, majd megtrágyázza, és akkor majd remélhetőleg szép gyümölcsöket fog hozni. És ugye ez a vincellér, ez több írás magyarázó szerint is Jézust jelenti. Jézust, akit a zsidóság akkor nem fogadott el a megváltónak, annak a messiásnak, akit vártak. És ez a példázat nem csak az akkori népnek, hanem nekünk is szól. Szereplők változatlanok, kivéve ugye a terméketlen fügefát, mert itt már nem Izrael népéről van szó, hanem Krisztus népéről, tehát mi rólunk. Ma testvérem, te vagy ez a fügefa, akiről itt olvastunk az igében. És gondolj csak bele, hogyha Isten most oda menne az életednek a kertjébe, megnézné ezt a fát, hogy milyen termést hozott, akkor vajon mit látna? Mit látnának az ő szemei? Vajon elégedett lenne, mert tele lenne terméssel, szép gyümölcsökkel, amelyek mások hasznára is válnak? Vagy lehet, hogy terméketlenséget látna? Terméketlenséget, amelyet mondjuk az önzőség okoz, mert csak magunkkal tudunk foglalkozni? Vagy a nagyképűség okoz, mert mindig a magunk hasznát keressük, nem a másokét? Vajon mit látna most Isten, ha ezt megnézné? De Jézus erre akar bennünket figyelmeztetni ezen a példázaton keresztül is, hogy amíg itt van a lehetőség, itt van az idő, addig keressük őt, addig forduljunk hozzá, addig akarjuk mi is az örök életet. És erre próbál bennünket figyelmeztetni a körülöttünk történő eseményekkel is. Ugye azokról, amiket mondtam, amit lehet, hogy a világban látunk, lehet, hogy éppen nagyon közel a környezetünkben, családunkban vagy szomszédunkban. És ezt az igében így olvashatjuk. Azt mondja a vincellér a gazdának: ne vágd ki, várd meg, amíg körül nem ásom és megtrágyázom. És ha akkor sem ad termést, akkor vágd ki azt. Miről is szólhat ez a körbeásás meg megtrágyázás? Akinek valaha volt kertje, az valószínűleg ezt valamennyire érzékeli. Amíg nem volt nagy kutyánk, addig nekünk is volt zöldséges kertünk, És ezt a kis kertet én is megpróbáltam művelni, és én is ugye a kapával ilyenkor felforgattam a földet. És olyankor ez a forgatás alkalmával az alul levő föld felülre kerül, a felső rész, amelyen vannak mondjuk levelek, vagy valami, ami tápanyagot adhatna, ezekkel a tápanyagot adó dolgokkal együtt pedig alulra kerül, és így a belevetett mag pedig gyökeret verhet, és gyümölcsöt is hozhat. Tehát ez a forgatás, ez a trágyázás nélkül nincsen termés, nincsen egyáltalán a növénynek a kisarjadása. De lehet úgy is, hogy csak annyiba hagyjuk. És akkor ásás nélkül ez a kert úgy néz ki, hogy kemény a föld, egyáltalán nincs benne tápanyag, ha rászórunk magukat a tetejére, akkor azt lehet, hogy lefújja a szél, vagy megeszik a madarak. De egy egyszerű kapálás, egy trágyázás az mindent megváltoztathat egy kertben. És ilyen a mi életünk is. Jézus, ez a vincellér, úgymond, ő megkapálja, megpróbálja rendbe tenni a mi életünket is. Hoz olyan eseményeket az életünkbe, amelyel rá akar világítani valamire. Amelyel azt szeretné, hogy a mi életünk is felforogjon. Hogy átértékeljük a dolgokat, amelyeket addig fontosnak tartottunk. Milyen dolgok lehetnek ezek, amiket fontosnak tartunk? Én például sokszor arra jövök rá, mivel mostanában sajnos nagyon sok temetésünk van, hogy nagyon sokszor szinte velem egykorú embereket kell eltemetnem. És hallottam a hírekben, hogy az első magyar áldozata a háborúnak most egy szintén 29 éves katonatiszt volt, aki egykorú velem. És amikor ilyenekről hallok, akkor én is mondhatni, hogy teljesen átértékelem az életemet. Azokat a lehetőségeket, amik még nekem adottak. Az ilyen nagy események mindig formálják ezt az értékrendet, amely bennünk van. Isten ezzel akar bennünket is formálni. És mik ezek a dolgok, amelyek fentről alulra kerülhetnek? Tehát mik ezek a dolgok, amelyeket mi még fontosnak tarthatunk? Ilyen lehet például a munka, ilyen lehet a tanulás, saját magunk érdeke, másoknak való megfelelés. És még lehetne ezeket sorolni, amiket az ember általában fontosabbnak tart, mint bármi mást. Viszont egy ilyen körbeásással, egy ilyen életfelforgatással ezek akár alulra is kerülhetnek, és akkor megláthatjuk azokat a dolgokat, amelyek Jézus által fontosak. Amelyek olyan egyszerű dolgok, mint a szeretet, az összetartás, az odafigyelés, vagy a gondoskodás. De az is lehet, hogy ez a Jézus általi életünk körbeásása, ez más eredménnyel is zárul. Lehet, hogy valaki csak egy-két napig gondolkozik el ezeken a dolgokon, azután pedig, mint egy vakond, gyorsan utána ás azoknak a dolgoknak, amiket addig fontosnak tartott újra. Pedig a valódi értékek azok, amelyeket Jézus is üzen. A hit, a szeretet, a gondoskodás és mindezeken felül, amelyet megad nekünk az örök élet. Tehát bármikor látok én is a világban ilyen szörnyű tragédiákat, amelyek most is vannak, ezek ilyenkor azt okozzák bennem, hogy teljesen átértékelek szinte mindent, viszont egyben az is felerősödik bennem, hogy arról szóljak, ami igazán fontos, hogy Jézusról szóljak, aki meghalt értem is, és értetek is, testvéreim. És nagyon jó lenne, hogyha bennünket is erre indítana, amikor egy-egy ilyen szörnyűséget látunk. Azt, hogy a mi hitünket másokkal is meg tudjuk osztani, és így erősítsünk másokat is. Mert képzeljük el, hogy milyen az az élet, ahol nincsen üdvösségtudat, mint nekünk, akik Krisztust követik, az tele van mindennapos félelemmel, mindennapos aggódással, teljesen csak a földi életre vetül, irányul, csak önmaga körül forog. Az embernek alapvető egy igénye van a biztonságra, és ezt arról is tudjuk, hogy mostanában szinte mindenre lehet biztosítást kötni, akkor nagyon sok helyen vannak biztonsági őrök, már a biztonsági őrnek is biztonsági őre van lassan, tehát az emberek arra törekednek, hogy a földi életük mindenképpen biztonságban legyen. Pedig a legnagyobb veszedelem az, amelyet Jézus is mondott, amelyre fel akarja hívni a figyelmünket. Az Isten nélküli pusztulás, az Isten nélküli örök elveszés. Tehát Jézus azért ásogatja az életünk kertjét, azért szeretné azt felforgatni, hogy mi is átértékeljük azokat a dolgokat, amelyeket most még fontosnak tartunk. És valószínűleg itt a testvéreknek az életét már többször is átforgatta. Jézus azt üzeni számunkra is, hogy megadja az örök életet. Nekünk is ezt üzeni az úrvacsorai jegyek által is. Mert ő mondta, hogy aki hozzám jön, én azt el nem küldöm. A mi feladatunkat tehát láthattuk a példázaton keresztül, de még egy nagyon fontos dolgot is észrevehetünk benne, a gazdának, vagyis Istennek a tulajdonságát, az ő türelmét. Mert ugye olvastuk azt a példázatban, hogy ez a gazda már 3 éve jár megnézni azt a fügefát, és az ugye sosem hoz termést, de még ugye nem vágta ki. Ő türelmesen vár. Türelmesen vár arra, hogy ha átfordítjuk a mi példánkra, mikor fordul az majd felé, mikor akar majd tőle tápanyagot kérni, mikor akar majd számára gyümölcsöket szerezni, hozni az ő dicsőségére. És ugye még minden mellé oda jön a vincellér is, tehát Jézus, aki még jobban meghosszabbítja ezt az időt, aki mondja, hogy még adj időt ennek, hogy még változzon, aki könyörög értünk. Tehát Isten így szemmel kíséri az életünket, testvéreim, a te életedet és az én életemet is. És ő azt szeretné, azért csinálja a felforgatást, azért csinálja az eseményeket, amelyek körülöttünk zajlanak, hogy mi is észrevegyük azt, ami a legfontosabb, hogy mik is azok a gyümölcsök, amelyeket, mint Krisztus követői, hoznunk kellene neki. És hogy mik ezek a jó gyümölcsök? Ilyen például az, amikor nem csak önmagunknak élünk, nem csak önmagunkra tudunk gondolni, hanem észrevesszük a rászorulókat is. Amikor tudunk másokat is szeretni, és ami a legfontosabb, tudunk megbocsájtani is, és ezt gyakorolni. Ezek a gyümölcsök, amelyeket Jézus vár. A jóság, a hűség, a hit, a szeretet. És ezek mellé pedig megadja Jézus Krisztus számunkra az örök életet, amely felől nem kell aggódnunk. Erre emlékezünk az akkor is, amikor az a szent jegyeket magunkhoz vesszük. Jézus Krisztus is megígérte nekünk, hogy örök életünk lesz a következőképpen. Ezt János evangéliumának 5. részében olvassuk. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átmegy a halálból az életbe. Amen. Testvéreim, úrvacsorára készülve énekeljük a 769-es számú énekünk első 2 versét. 769-es számú énekünk első verse így kezdődik: Térj magadhoz, drága Sion! És ez a 394-es számú ének a régi énekeskönyvben.
térj magadhoz, drága Sion! Van még néked Istened, ki atyádként felkaroljon, szívét ossza meg veled, azt bünteti, kit szeret, így próbálja hitedet. Sion, ezt hát jól gondold meg, szabj határt hús gyötrelmednek.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyosított Jézus Krisztusban. Amen. Helyünkről felállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy te mindig megpróbálsz bennünket elérni. Történjen velünk bármi, mindenen keresztül valamit üzenni szeretnél nekünk. És kérünk, Urunk, hogy mindig jusson eszünkbe az, hogy az örök élet az te nálad van, és sehol máshol nem kereshetjük. Köszönjük, hogy amúgy a világ körülöttünk mondhatni, hogy felforog, de te mégis ott vagy, te vigyázol ránk a te oltalmazó kezeddel. Kérünk ezúton is, Urunk, a gyülekezetünkért, áll meg gyülekezetünk tagjait, időseit, betegeit, szolgálóit. Kérünk téged, Urunk, és eléd hozzuk a háborús helyzetet és annak menekültjeit, annak elszenvedőit. Kérünk, Istenünk, hogy azt a kis magyar közösséget, amely most még jobban megtépázódik, ők rájuk is vigyáz, áld meg őket. Köszönjük, hogy nálad kereshetjük a biztonságot, az életünk biztonságát, és hogy Jézus Krisztusban meg is adtad nekünk, hiszen aki már ismeri őt, annak örök élete van, annak üdvössége van. És azért is hálásak vagyunk, hogy erre akarsz bennünket emlékeztetni mindegyik úrvacsora alkalmával is. Áldj meg minket, és hallgass meg egy csendes percben elmondott imádságunkat. És most mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, most pedig énekeljük el a szózatot, és úgy fogadjuk Isten áldását.
hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar bölcsőd, az s majdan sírod is, mely ápol selt akar. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, élned, halnod kell. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, élned, halnod kell.
Bizony, bizony, mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átmegy a halálból az életbe. Amen. Gyülekezet, foglalj el a helyét, és énekeljük el záró énekünket a 715-ös számú éneknek valamennyi versét. 715-ös számú énekünk így kezdődik, lelki próbáimban Jézus légy velem. Ez a régi énekeskönyvben a 338-as ének.
Lelki próbáimban Jézus légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyeresség kísért, tőled elszakadnom, ne hagy semmiért. Ha e világ bája engem hívogat, nagy gyarandul kínál hitványságokat. Szemem elé állítsd szenvedésidet, vérrel koronázott szent kereszt.